Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kettő óra. Hírek a Szent István Rádióban.
A Regőci István Alapítványa a koronavírus árváiért az első években elsősorban pénzügyi támogatást nyújtotta a Covid miatt elárult gyermekek és családjuk számára. Most arra egyértelművé vált, hogyha nem nyújtanak segítséget a mentális egészségük megőrzésében, a gyász feldolgozásában, akkor sokan nem tudnak tovább lépni, illetve talpra állni, mondta az alapítvány kuratóriumának elnöke szombati Vecsési sajtótájékoztatóján. Herceg Anita, Áder János volt köztársasági elnök felesége emlékeztetett arra, hogy az alapítvány több mint 4 éve igyekszik többféle módon segíteni az egyszülőssé vált családokat. Jelezte, hogy az évek során az igény megváltozott, ezért a mostani hétvégén elsősorban a gyászfeldolgozásban segítik a megjelent özvegyeket. A kuratóriumi elnök közölte, hogy a mentális egészség megőrzésében nem csak a konkrét gyászfeldolgozó terápiás foglalkozások vagy pszichológus mentálhigiénész szakemberrel történő konzultációk számítanak, de ide sorolják azokat az élményeket, amelyekhez juttatják a gyermekeket, illetve a családokat. Példaként említette a szervezett táborokat, utazásokat, kulturális események, illetve sportrendezvények látogatását. Közép-Európa egyik legnagyobb iparvállalata, a MOL 50 milliárd forintos vételi ajánlatot tett az állami tulajdonú BME fenntartó ZRT-re, jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ünnepi szenátusi ülésén. Hangsúlyozta, a fenntartói jogkörök ötödét úgy értékesítették, hogy a nemzet stratégiai célok érvényesítése érdekében az államnak aranyrészvény, a BME-nek az egyetemi autonómia érvényesítéséhez ezüst részvény jutott. Megjegyezte, nem alapítványi működési modellről van szó, az egyetem hallgatói továbbra is részt vehetnek az Erasmus programokban, a kutatók pedig a Horizont Európa pályázatokon. A Moody's ismét megerősítette Magyarország államadósság besorolását, és a többi hitelminősítőhöz hasonlóan továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MTI-vel már a virradó éjszaka. A közlemény szerint a magyar gazdaság biztos alapokon áll, a foglalkoztatottság továbbra is kimagasló, közel 4,7 millióan dolgoznak, miközben a regisztrált álláskeresők száma rekord alacsony. A reálbérek több mint másfél éve dinamikusan emelkednek, és a hazai turizmus a 2024-es rekord teljesítményét követően 2025-ben újabb rekordévet zárhat. A magyar kormány Magyarország forrásait a családok és a hazai KKV-k támogatására fordítja, valamint azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el, áll a minisztérium közleményében. Eddig több mint 75 ezer erkölcsi bizonyítványt igényeltek a digitális állampolgárság alkalmazáson keresztül, sorban állás és papír nélkül, közölte Nyitrai Zsolt a Facebook oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó jelezte, az okmányra szükség lehet például egy új munkahely betöltésénél, vagy akár a munkáshitel igénylésénél is. Régen napokig tartott, mire megérkezett, most viszont elég pár kattintás és egy kávészünet alatt meg is kaphatjuk, emelte ki. Hozzátette, ez Magyarország első digitális okmánya, amelyet elég a zsebünkben hordani a telefonunkon. Töltse le és használja ön is a DAP-ot, javasolta Nyitrai Zsolt. Egyetlen gyermek se váljon áldozatté, komoly kampány indult az iskolákban. A rendőrség országos kampányt indította a drogmegelőzés érdekében, melynek keretében a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei bűnmegelőzési szakemberek is sorra keresik fel az iskolákat. A bűnmegelőzési szakemberek járják az oktatási intézményeket és előadásokat tartanak a drogok veszélyeiről, a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok romboló hatásairól általános és középiskolás diákoknak, illetve pedagógusoknak, olvasható a polisz.hu-n. A prevenciós előadók idén már közel 400 osztályban tartottak ilyen előadást, továbbá a tankerületi központokkal szorosan együttműködve májusban megkezdték a szülők tájékoztatását is. Végül az időjárásról. Vasárnap igazi nyári időben lesz részünk, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutathatnak a hőmérők. Az ország nagy részén sokat süt majd a nap, de az északi középhegységben és az alföld északi felén, valamint helyenként nyugaton, északnyugaton futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél, hajnalra foltokban pára köt képződhet. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A múlt heti kávéházban már belemélyedtünk Nyári Krisztiánnal az irodalmi kávéházak történetébe, és ezen a héten is folytatjuk a témát. Tesszük ezt azért, mert az író, irodalmár és kommunikációs szakember kedvenc területe az írók magánélete, különböző szempontok mentén. Korábban az Így szerettek ők három kötete után az Így ettek őkben mesélt íróink szerelmi, illetve gasztronómiai kalandozásairól. Az Itt kávéztak ők című legújabb könyvében szintén az írók a főszereplők, ám ezúttal kávéházakban találkozunk velük. Összesen 21 irodalmi kávéházba viszel minket az író, amiből 11-ben már jártunk az előző műsorban. A New Yorknál hagytuk abba, mégpedig annál a mondatnál, hogy vajon a ma is működő és a külföldiek által igen buzgón látogatott kávéház tud-e valaha is olyan szerepet betölteni az irodalmi életben, mint annó a fénykorában, a 20. században. De mielőtt eljutunk a New Yorkig, először arról beszélgettünk, hogy mi volt a szerepe a kávéházaknak a magyar irodalmi életben. Az Itt kávéztak ők a kávéházakhoz kötődően enged bepillantást íróink életébe. Ugye Márainak van egy alapmondata, amit többször is idézel, hogy kávéház nélkül nincs irodalom. És ez nyilván enyhe túlzás, de van-e ennek igazsága?
Ezt komolyan gondolta, és bizonyos értelemben van igazsága. Magyar irodalom, ha azt nem is mondjuk, hogy nem lenne kávéházak nélkül, de egy nagyon másmilyen lenne, azt szerintem nyugodtan mondhatjuk, mert van a magyar kultúrtörténetnek meghatározó 100 éve, de hogyha bőven nézem, akkor inkább 200, amikor az irodalom intézményes hátterének egy kitüntetett központi helye volt a kávéház, és ez meghatározta azt is, hogy kik, mit, hogyan írtak, milyen közönségnek. Kávéház nélkül más lenne Petőfi Sándor irodalmi öröksége, de más lenne Mikszáth Kálmánné, a Nyugatosoké, József Attiláé. Szóval elég meghatározó időszakát öleli ez föl a magyar irodalom történetnek.
200 évről beszélsz, mondjuk kezdődik Csokonáitól, és elmegy egészen a rendszerváltásig, mondjuk Csóri Sándor, az utolsó kávéházi író. Érdekes, hogy pont ez az időszak. Előtte nem.
Előtte a nemesi kúriák, a bécsi udvar volt elsősorban azok a helyszínek, ahol írók egyáltalán intézményes módon irodalmi életet tudtak létrehozni. És amikor beköltözik az irodalom a városba, és városi polgárok lesz az első számú közönsége, akkor meg kell találni azokat a helyszíneket, ahol ezt lehet csinálni. És ez lesz a kávéház.
Persze evidensen kínálkozna, hogy miért nem illak otthon a írók.
Na ez az, amiben különbözik a magyar kávéházi kultúra, mondjuk a nyugatitól. Mert híres nagy kávéházak, ahol írók jártak, vannak Bécsben, vannak Berlinben, vannak Párizsban, Londonban. Csak az a különbség, hogy Magyarországon nélkülözhetetlenek. Elsősorban azért, mert ezek főleg a 19. században nagyon gyorsan, hirtelen megnövő városok, hirtelen beköltöző polgársággal, és ennek megfelelően azok a szállások, ahol az írók laknak, azok nem nagyon alkalmasak másra, mint hogy ott aludjanak. Kicsit olyan ez a magyar polgárosodás, mint egy körúti bérház. Hogyha megnézzük, akkor kívülről palota, belülről pedig hát valami nagyon más. Szóval nem olyan, mint a mintája mondjuk egy velencei palota. És ezért van az, hogy otthon nem olyan jó lenni. Petőfiék azért a Pilvaxban indítják el az irodalmi, aztán a politikai forradalmukat, mert otthon nem olyan nagyon jó lenni, ezek kicsi, sötét, vizes, penészes, poloskás lakások, ahol aludni lehet, de társadalmi életet élni végképp nem. Ezért van az, ahogy Csali Noémi szokta mondani, hogy a kávéház az tulajdonképpen a nappaliuk. ezeknek az íróknak, és hogyha megnézzük, hogy miért van szükség kávéházra, akkor lehet egy ilyen úgynevezett Maslow-piramis fölállítani, tehát aminek az alján hát a nagyon fizikai vagy zsigeri igények vannak, amit a kávéház ki tud elégíteni. Világos van, meleg van, és lehet inni, meg enni egyszerű italokat, meg ételeket. Tehát például ezért kezdenek el oda járni, maradva a Petőfiék példájánul, ezek fiatal értelmiségiek, részben még egyetemisták, ahogy ma, olcsó albérletekben élnek, és találkozni szórakozó helyeken tudnak, és nem csak kávé van ott, vagy olcsó virsli, hanem biliárd is. Tehát mondjuk ez az, amiért egy fiatal oda megy. De a következő szint az pedig, hogy egymással tudnak ott találkozni. Nincsenek szerkesztőségi helyiségek, ahol ők találkoznának, nincsenek irodalmi klubok, ahol ők találkozhatnának, kávéházak vannak, ahova be tudnak menni, és ott eszmét tudnak cserélni. És ezért van az, hogy a kávéháznak az első számú terméke, amiért oda mennek és pénzt adnak, az valójában nem a kávé. Ott adhatnának teát is, vagy nem tudom én, bármi mást, hanem az információ. Ezek információs központok, a korabeli Facebookot lehet elképzelni. Érdemes azt tudni, hogy azért a Pilvax válik ennek a fiatal értelmiségi írógenerációnak a központi helyévé, mert nagyon közel van a postakocsi állomáshoz, a gőzhajó állomáshoz, a megyeházához, a városházához, az egyetemekhez. Tehát aki oda bemegy, az információt hoz, és aki elmegy, az információt visz. Elég ideális helyszín egy forradalom elindítására. Ráadásul ebben a 100 évben, hogyha csak a szűk kávéházi időszakot nézem, tehát mondjuk Petőfi korától Radnóti Miklós koráig, ezt a 100 évet, akkor azért az is elmondható, hogy a városi íróknak a döntő része, 80%-a biztos, egyben hírlapíró is volt, ahol az információ, a hír az nagyon fontos, és ezeket a híreket a kávéházakban lehetett beszerezni, pletykákat is, meg valós híreket is, hát attól függ, hogy melyik kávéházban. De hogyha valaki netán nem volt hírlapíró, akkor mint író, hogyha ezt a városi társadalmat írta le, akkor ott mindenkivel találkozhatott. Mert a társadalom legalsó rétegét, meg a legfelsőt kivéve, tehát mondjuk a hajléktalant, meg a koronaherceget kivéve, mindenkivel lehetett a kávéházban találkozni, meg lehetett figyelni, hogy miről beszélget, kikkel találkozik, sőt, szóba lehetett vele elegyedni, és ezek az írók így is dolgoztak. Tehát, hogyha ismerni akarta azt a társadalmat, amiről ír, akkor legkönnyebben a kávéházban tudott vele találkozni. De 1896-ban, a millennium évében több mint 500 kávéházban Pest. Ez azt jelenti, hogy lényegében a belvárosban biztosan minden háztömbben van egy legalább. És ebből az is következik, hogy az irodalmi kávéházak azok jóval kisebb számban vannak, csak ezekre emlékszünk, mert az írók ezt írták meg, róluk, amikor írtak, akkor szóba kerülnek, de alapvetően az egész polgári társadalomnak a fő életterülete a kávéház, és ugyanúgy vannak törzskávéházai a katonáknak, az ügyvédeknek, a kereskedőknek, de még a pénzérbérelhető hamis tanúknak is, tehát majdnem minden foglalkozásnak, és ezen belül picike szám, amit irodalmi kávéháznak nevezhetünk, ahol sok író járt, és ott sok időt töltöttek, például azért, mert ők nem a leggazdagabb társadalmi háttérből jönnek, magyarul nem olyan jó vendégek egy vendéglős vagy egy kávés szemében, kivéve azokat a kávésokat, akik viszont fölismerik, hogy hát ők lehetnek a koktélon a cseresznye, vagy a kávén a hab, tehát hogy az ő kedvükért viszont oda fog járni az irodalomra, meg művészetre vágyó közönség, mert hogyha túl sok pénzük nincsen is, és nem ők fogják megrendelni a legszorgosabban az étlapot, de ismertek, és ezért az ő kedvükért oda fognak járni, ahogy fogalmaz az egyik kávés, az ábrándos tekintetű kisasszonyok, oda mennek a költők miatt, akik még mindig nincsenek teletömbe pénzzel, de majd a kisasszonyok kedvéért oda mennek a vastag pénztárcájú gavallérok, és akkor mi már pénzünknél vagyunk. Tehát néhány kávéház ezt az ökoszisztémát hozza létre, és ezért fognak majd befektetni abba, hogy ott az írók ki tudják fizetni a cehet, akár azon az áron is, hogy ők olcsóbban, vagy akár ingyen kapják a fogyasztani valót. We'll be right back.
És akkor jön a New York kávéház, ha azt mondtam, hogy az egyik a Pilvax, amit mindenki ismer, akkor a New York kávéház is valószínűleg úgy nagyjából benne van a köztudatban, és ma kivételes reneszánszát éri, de menjünk vissza az ő igazi korába. Molnár Ferencnek volt az egyik meghatározóan fontos kávéháza, sőt, ugye a Pál utcai fiúk az itt is született.
Igen, ami azért érdekes, mert szeretünk úgy emlékezni a kávéházakra, hogy a költők, írók ott írták a nagy műveiket, ez a kivétel. Tehát azt általában azért otthon csinálták, legfeljebb újságcikkeket, vagy rövidebb írásokat tudtak ott megírni, főleg a New Yorkban, mert ez egy zajos hely volt. Nagyon nagy volt, ráadásul mindig volt zene. De hát vannak olyan alkotók, akiket ez nem zavar különösebben. Ezt én meg tudom érteni, mert az első könyvemet azt úgy írtam, hogy nem volt dolgozószobám, és a gyerekeim a fejemen ugráltak közben. Annál valószínűleg még a Rezes Banda is jobb, ami a New Yorkban volt, mert a Rezes Banda fölött a karzaton írta a Pál utcai fiúkat Molnár Ferenc. Úgyhogy a New York az egy nagyon fontos találkozóhely lett. Miközben a New York üzemeltetői kezdetben kifejezetten nem akarták, hogy oda művészek járjanak. Azt akarták, hogy jól fizető polgárok helye legyen, akik hát tulajdonképpen gyorsan cserélődnek, és ezért aztán sok pénzt hagynak ott. De hát nem lehetett az írókat megállítani, hogyha ők kinéznek maguknak egy helyet, akkor bizony odaszoknak. Ebben közrejátszott az is, hogy az írók és újságírók köre, az úgynevezett otthonkör oda költözött abba az épületbe. Tehát ez egy klub volt, ahol dolgozni is lehetett, és egy ajtó választotta el a New Yorktól, úgyhogy valójában a két hely között ingáztak az írók, és egy idő után beletöröttek az egymást váltó üzemeltetők, hogy jó, hát ha már itt vannak, akkor legyenek itt. Végül is reklámot is jelentenek a helynek, és főleg egy idő után, amikor szerkesztették a Nyugatot, akkor minden ismert író elkezdett oda járni, mert hiszen ott le kellett ülni Osváttal vagy másokkal és megbeszélni az aktuális kérdéseket, ott mindenféle kínzó feladatokat adott nekik, szeretett azzal játszani, hogy költőknek mondjuk kritikát kellett írniuk, szépíróknak verset vagy esszét, ez hozzátartozott a szerkesztőségi gyakorlathoz, és erre volt, aki bár nosztalgiával, de azért egy kis gyomortáji fájdalommal emlékezett, mert ezek azért megterhelő szellemi gyakorlatok voltak. Többször volt fontos irodalmi korszaka a New Yorknak, miközben az a kor nagypolgárságának is találkozó helye volt, de a művészeket bizonyos értelemben tudták reklámként is használni, néha szószoros értelemmel. Például, amikor bevezették ott a reggelit, vagy hát azt akarták reklámozni, hogy ott reggelit is lehet gazdagon elkölteni, akkor például fölvették az egyik Orfeumnak a fókaidomárját, hogy reggelente a fókájával étkezzen, természetesen ezért nem kellett fizetnie, sőt neki fizettek, de hát ez egy akkora látványosság volt, hogy a pesti polgárság rohant a New Yorkba megreggelizni, meglehetősen borsos áron, hát ugye ezt a tulajdonságát azóta is megőrizte a New York.
Ami később Hungária kávéház néven.
Igen, a New Yorkban az a nagyon izgalmas, hogy a története az tényleg nagyon hosszú, azért a legtöbb fontos irodalmi kávéház hosszabb, rövidebb időre bezárt, vagy örökre. A New York is bezárt az 50-es években, és rövid ideig ott utazási irodától kezdve mindenféle furcsa dolgok voltak, de aztán 53-ban, amikor először újra nyithattak a kávéházak, akkor megnyitott, persze New York néven az 50-es években nyilván nem üzemelhetett kávéház, de a Hungária kávéház néven elindult a, ha nem is az ezüst, de mondjuk így a bronzkora. És nagyon hamar visszatértek az írók, annál is inkább, mert aztán az 50-es évek második felétől szerkesztőségek is beköltöztek ugyanabba az épületbe, tehát ott a New York palotában volt több fontos napi és heti lapnak a szerkesztősége, tehát oda könnyű volt lejárni, és a Hungária korszak a 60-as években az egy nagyon fontos kulturális keltetőhely volt, ahol hát megvoltak a beavatási szertartások, hogy egy fiatal író mikor, melyik asztalhoz ülhet le, mikor szólíthatja meg az idősebb kollégát, ki ugrathat kit, úgyhogy nem véletlen, hogy aztán a rendszerváltásig ez a Hungária korszak eltartott, és aztán ahogy lehetett visszanevezték New Yorkra, és voltak olyan álmok, hogy majd innen folytatódik ugyanaz, mint ami a fénykorban volt. Ezzel ezzel az ambícióval indult el a 2000 című folyóirat, ahova be is írták, hogy szerkesztik a New York kávéházban. De valahogy a rendszerváltás után kiderült, hogy ez már csak nosztalgia, hogy ez már nem indulhat újra, mert például már nem élnek életformaszerűen kávéházakban írók. De azért nagyon sokáig, és tulajdonképpen még ha ritkán is, de ma is vannak irodalmi rendezvények a New Yorkban, tehát ezt a tradíciót próbálják őrizni, miközben egy nemzetközileg ismert hely, és hogyha ott elmegyünk az utcán, sorban állnak a turisták, mert a TikTokon azt látják, hogy ez a világ legszebb kávéháza, ami az is lehet, hogy igaz, vagy hát az egyik legszebb, ez bizonyosan, de ennek a népszerűségnek már nincs köze ahhoz, hogy ott valaha a magyar írók írták a főműveiket, vagy ha nem is ott írták, legalábbis ott adták a főszerkesztő kezébe.
Nekem nagyon tetszik az a történet, amit Sárközi Mátyás, Molnár Ferenc unokája megismételt, mert hogy Molnár Ferenc annyira szerette a New Yorkot, és annyira ott élt, és annyira sok időt töltött el, hogy úgy gondolta, hogy bedobja a Dunába a New York kávéház kulcsát, és ezt Sárközi Mátyás megtette a 120. születésnapján a New York kávéház.
És valószínűleg igazából ő tette meg, mert az a legenda, hogy a New York alapításakor Molnár Ferenc bedobta a Dunába a kulcsot, hogy az soha többé ne tudjon bezárni, az már csak azért sem lehet igaz, mert amikor a New York megnyitott, hát egyrészt nem hívtak oda írókat, Molnár Ferenc 14 éves volt, tehát biztos, hogy nem volt ott vendégű akkor. A Fiume kávéházban, aminek az üzemeltetője Stauer Gyula aztán később a New Yorkba került, ott valóban történt ilyen, hogy egy mulatság hevében kidobták egy hóbuckába a kulcsot, és azt mondta a kávés az íróknak, hogy na most már én biztos nem kezdek el a hóba turkálni, amíg el nem olvad, nem zárok be. És talán ez a hagyomány őrződött meg egy újabb helyszínhez kapcsolódva, de az is lehet, hogy amikor Molnár Ferenc már világhírű volt, a 20-as évek közepén már mindenképpen, akkor a New York éppen aktuális üzemeltetője reklámcélokból ezt megcsináltatta vele. Ez is elképzelhető, de a nyitáskor ez nem történt meg, és aztán később valóban, amikor 120 éves lett az intézmény, akkor Sárközi Mátyás a családi tradíciót is ápolandó, meg a New Yorknak a legendáját is bemutatva valóban bedobta a Dunába a kulcsot. Azt nem tudom, hogy bezár-e éjszakára a New York.
japán kávéházat már említettük, és ott, ami megragad bennem, hogy volt úgynevezett javító kávé. Sok föllel, és ez például József Attilának az egyik kedvenc itala volt, mert hogy nagyon szegény volt József Attila, mert egyáltalán szegények voltak az írók, és akkor a kávéházasok így segítették őket.
Ugye hát ez mutatja, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen előre megtervezett ökoszisztéma, ahol azért van szükség az írókra, meg a mindenféle bohém művész népségre, hogy oda vonzák a művészetekre fogékony, fizetőképes polgárokat, és ezért vezetnek be olyan szociális intézményeket tulajdonképpen, amelyek csak a művészekre vonatkoznak, ilyen a javító kávé. Ez azért érdekes dolog, mert hát irodalmi viták folynak, vagy elemzések 100 évvel legalább, hogy akkor ki számít írónak, aki már írt egy regényt, vagy aki fölvesz tagjai közé az aktuális irodalmi társaság. Pedig megvan ennek a definíciója, az az író, akit a japán főpincére írónak nevez, és jár neki a javító kávé. Tehát ő ezt pontosan tudta, hogy ki az író és ki nem. A javító kávé pedig azért gyönyörű intézmény, mert úgy ad valójában szociális kedvezményt rászoruló művészeknek, hogy nem sérti meg őket. Tehát nem az van, hogy kap egy ingyen kávét, mert ő egy éhen kórász, hanem egy javító kávét kaphat, ami valójában egy teljes kávé, amit, hogyha leívott belőle valamennyit, azt tudja mondani, hogy kicsit kevésebben a tej kérek még bele, akkor fölöntik tejjel. Még megint leissza, és azt mondja, hogy most kicsit kevés már a kávé, akkor fölöntik kávéval, és így valójában egy csészem teljes kávé mellett egy egész napot el lehet tölteni, anélkül, hogy ez sértő lenne, mindig újra töltik. Aztán később ugyanitt bevezették valószínűleg József Attiláék kedvére javító bablevest is, ahol a lé és a csülök aránya volt ugyanígy szabályozható. Inkább nem minden író meg költő volt éhen kórász, aki oda jár, de hát főleg a költők között sok ilyen volt, és hát József Attiláról tudjuk, hogy tényleg nem nagyon engedhetett meg magának más ételt, mint ez a bableves, például, amit ketten fogyasztottak el egy barátjával, egyik nap az egyikük ette meg a csülköt, a másik nap a másikuk, és erről akkurátusan naptárat is vezetett József Attila. De például ugye oda járt Rejtő Jenő, aki hát jobb napjain, hogyha éppen honoráriumot kapott, akkor nagyon sok pénzzel rendelkezett, és róla jegyeztek fel egy olyan anekdótát a Japánból, hogy ő például megrendelte a teljes étlapot ABC sorrendben az éhes József Attilának, azzal az utasítással, hogy kezdjék el kihordani, amíg a költő úr másként nem rendelkezik. Ami azért izgalmas történet, mert azt tudjuk, hogy ez a két nagyon különböző író, akik nagyon különböző dolgokat, nagyon más közönségnek írtak, tulajdonképpen tisztelettel figyelte egymás munkáját. És arról is fönnmaradt egy történet, hogy amikor Rejtő Jenőt ott a kávéházban valaki azzal szidalmazta a távollétében, hogy hát ő csak ilyen ócska bohózatokat ír, akkor József Attila ment oda hozzá, és valami olyasmit mondott, hogy ez az ember a legjobb bohózatokat írja, én a legjobb verseket írom ma, ott van a nem tudom milyen Schuster a sarkon, aki a legjobb cipőket csinálja, de maga miben a legjobb? Valószínűleg semmiben. És hát ezzel aztán csendre intette ezt az embert.
Egyébként az írókból te található ma az egykori japán kávéházban, és ehhez nagyon közel van az egykori Palermo kávéház, ami a Liszt Ferenc térnél van.
Hát szemben vele van.
De ide járt már például Csurka István és Petri György is, hogy menjünk előrébb az időben, de még annó Kellér Andor és Kellér Dezső.
Sőt, ez volt az egyetlen kávéház, ami Ady Endre törzshelyének mondható, és igazi kávéház, nem kocsma, mert hát Ady Endre jobban érezte magát a kocsmák világában, és a kávéházban ment, az is inkább ilyen félig meddig kocsma volt, mint a három holló. De a Palermo kávéház egy igazi kávéház volt, és ő oda elsősorban festő barátaival, például Márfi Ödönnel találkozni járt oda. Amikor megérkezett Párizsból, vagy éppen Erdélyből, akkor az első útja oda vezetett, és aztán később is nagyon sokáig művészek jártak oda, festők is és írók is, és ez a kávéház például túlélte félig meddig a szocializmust, mert presszóként működhetett tovább, ebből lett a brazil presszó, ami egy kicsit azért őrizte a kávéházi hagyományokat, szívesen látták a művészeket, meg a művészet iránt fogékony bohémeket, és ez tulajdonképpen ilyen formában át tudta vészelni a szocializmus éveit. Volt ott egyébként egy Ady emléktábla, amit az egyik kávés tett ki, amit az egyik átalakítás során ellopott valaki, de még mindig felbukkanhat valahol, és akkor oda vissza lehetne tenni, majd cukrászta üzemel részben a helyén, ami hát nem pótolja a kávéházat, de az illata hasonló, szóval be lehet térni és beleszippantani a krémes és kávé illatba, és akkor egy kicsit elképzeljük ezt a kávéházat.
voltál még a Baross kávéházról is, ahol még az is lehet, hogy Lenin megfordult.
Hát legalábbis két forrás állítja ezt, hogy ők ott látták Lenint. Bizonyíték nincsen rá, de két nagyon független és egymást valószínűleg nem is ismerő forrás. De az is lehet, hogy ez csak egy legenda volt, ami a Szovjetunió megalakulása után ott terjedt a kávéházba, hogy itt megfordult egyszer egy ilyen furcsa orosz ember, és Weissból érkezett, és hát mindenféle ilyen gyanús baloldali alakokkal találkozott, és az biztos Lenin volt. De ilyen legendák egyébként vannak, mert a Korona kávéháznak pedig az volt a legendája, hogy a későbbi harmadik Napóleon még ott hát ilyen rejtőzködő ifjú arisztokrata jelmezében, biliárdban rongyosra verte a pesti biliárd bajnokokat, és aztán később, mikor megkoronázták, felismerték, hogy ő volt az. Egy kicsit ilyen Leninnek a legendája is a Barosban. De az biztos, hogy oda sok ember járt, és nagyon sok művész meg újságíró is, és az volt a különlegessége, hogy ott nem külön törzsasztaloknál gyülekeztek a festők, a tudósok, a színházi emberek, meg az írók, hanem egy törzsasztaluk volt, ez a bizonyos balszélfogó páholy. A név furcsa, de az a nagyon egyszerű magyarázata van. Minden kávéháznak volt egy szélfogója az ajtó előtt, hogy amikor kinyitják, akkor a húzat ne vigye ki a újságokat, meg a vendégeket, és a szélfogó mellett balra található asztal volt a balszélfogó, és ott gyülekeztek. Például a fiatal Kosztolányi Dezső.
Ez volt az otthona?
Hát közel lakott, és viszonylag olcsó kávéház volt, úgyhogy hamar odaszokott, és ott ismerkedett meg azokkal a színházi emberekkel, meg újságírókkal, akik őt színi kritikusnak, pontosabban színházi tudósítónak alkalmazták, és az első ilyen újságírói munkáit így szerezte. De itt ismerkedett ő meg mondjuk Gulácsi Lajos festőművésszel, aki szintén ide járt, sok színész járt ide. Aztán elszokott később, főleg amikor a Nyugat már megalakult, akkor ő is a New Yorkba tette át a székhelyét, de van nagyon szép verse, illetve újságcikke is arról, hogy már térett férfiként visszamegy, és még mindig ugyanaz a pincér van, aki felismeri benne az egykori fiatal bohém költő tanoncot, és még azt is tudja, hogy milyen kávét ivott, és milyen cigarettát szívott, és azt szolgálja fel neki a Kosztolányira jellemző zöld tintával együtt. Szóval egy jó pincér, az számon tartja évtizedek múlva is a törzsvendégeknek a fura szokásait. Hát a Baross is egyébként bezárt, aztán nagyon hamar a háború után. Egy sokáig egy ilyen menza működött a helyén, ma meg egy szupermarket.
A József körút, Kúdi Gyula utca sarkán.
Igen.
A kávéházak általában Pesten vannak, de van két fontos kávéház Budán, és az első számúan fontos, azt hiszem a hadik kávéház, ami elsősorban Karinti Frigyes miatt ismert számunkra, bár Kosztolányi biztos megfordult, a jó barátok voltak, hát és Bőm Aranka a feleség, aki nagyon komoly életet vitt ott Kosztolányi Dezső nével egyébként a hadik kávéházban. Tehát ők nagyon felfuttatták ezt a helyet, az egész biztos, és ma szerencsére megint hadik kávéház van, az egykori hadik kávéház helyén.
Igen, és ápolja is ezeket az irodalmi hagyományokat, ott irodalmi rendezvények vannak, tehát arra sem az jellemző, hogy ott élnének ma írók és költők, de a hagyományokat nagyon is ápolják. És arra is jó példa a hadik, hogy írók népszerű helyé tehettek egy kávéházat. A hadik, amikor megnyílt, akkor valójában egy külvárosi, nem túl jó írű kávéház volt, a mellette levő hadik laktanyára alapozta az üzletmenetét, hogy majd a tisztúrak oda járnak, de hát nem nagyon jártak oda, mert rossz volt a kiszolgálás, csapnivaló volt a kávé, de ez egy olcsó környék volt, ezért tudtak oda költözni fiatal művészek, értelmiségiek, és így került oda a Karinti házaspár is, és először nem is Karinti, hanem a felesége Bő Maranka és a barátnői jártak oda trashpartira, és aztán a férjek is csatlakoztak, és aztán Karinti kedvéért író barátai Pestről átszivárogtak, és aztán utána járta az a mondás, hogy az irodalom átköltözött Pestről Budára, mert valóban Karinti annyira népszerű volt, hogy az ő kedvéért nagyon sokan kezdtek el oda járni, és ez a törzsasztal, ahol ők a napi dolgaikat megbeszélték, az egy kicsit színpad is volt abban az értelemben, hogy ott az egymás rovására elhangzó poénok, meg anekdóták, azok egy picikét a többi asztalnak is szóltak. Tehát tudták, hogy akik ott ülnek, azért járnak oda, mert figyelik őket, és velük együtt nevetnek a poénokon, de még az is előfordult, hogy a környékbeli polgárok úgy sétáltak arra, hogy az üvegen át nézték Karinti Frigyest, ezt tudjuk Nemes Nagy Ágnes visszaemlékezéséből, hogy kislány korában az édesanyja úgy intézte a sétákat, hogy megnézzék az íróbácsit, aki ott üldögél az üveg túloldalán, tehát ő tényleg egy ismert celebritás volt, és van egy hadik korszak az életében, amikor részben ott írt, részben pedig hát ott zajlott a társasági élete, ott sakkozott, ott biliárdozott, ott zajlott a szerelmi élete is, nem is feltétlenül neki, mint inkább a feleségének.
Nagy nagyon botrányos volt alkalmasint.
Igen, ez egy híresen botrányos, és híresen a mások orra előtt zajló házasság volt. Aztán persze, amikor átköltöztek Pestre, akkor már nem ez lett a törzsejük, de továbbra is visszajárt oda azért. Karinti itt mérte meg a pesti vicc terjedési sebességét, hogy kitalált egy viccet, mit elmesélt a Hadikba, majd átvillamosozott a Centrálba, és megvárta, hogy mikorra ér át oda az a vicc. És ennek alapján azt is tudjuk, hogy a pesti vicc egy óra alatt másfél kilométert tett meg, mert annyi idő alatt ért oda a Centrálba. Hát lehet, hogy ma újra kipróbálni, bár nem nagyon vannak már igazi pesti viccek, Karinti korában még bőségesebb volt.
A másik budai kávéház volt a Philadelphia, Szabó Dezsőnek volt a székhelye, és Márai is megfordult itt, sőt Szabó Lőrém.
Vagy Kosztolányi, hát azok, akik Budán laktak elsősorban. Ugye a Philadelphia az tényleg egy kivétel, mert amikor budapesti kávéházi kultúráról beszélünk, akkor valójában pesti kávéházakról beszélünk, Budán kevesebb volt, és még kevesebb az ilyen irodalmi jellegű kávéház, de amikor Szabó Dezső már mindenkivel összeveszett pesti kávéházakban, akkor áttette a székhelyét a Philadelphiába, és tehát lényegében ott élt. Hát ugye ő egy híresen rossz vendég volt, mindig zsörtölődött a pincérekkel, a kávésokkal, de valahogy némi mazohizmusból, meg egy kicsit reklámból elnézték ezt neki, és az ő kedvéért is sokan oda települtek, ahogy magányosan ült az asztalánál, mert amikor éppen össze volt valakivel veszve, akkor az nem ülhetett mellé, csak a háta mögé egy másik asztalhoz, és úgy tárgyalt velük Szabó Dezső. De akik a közelben laktak, mint Márai Sándor, vagy Kosztolányi a Tábor utcából, azért elsétáltak odáig, és volt egy kis ilyen budai irodalmi élet is.
vissza Pestre, Gresham. Gresham kávéház a Gresham palotában. Ez van ma is?
Hát Gresham palota az van, és van ott egy nagyon drága kávéház, de nem hiszem, hogy élő író azt megengedheti magának, hogy oda járjon. És korábban sem elsősorban az írókról, mint a festőkről volt ez híres, hát van a Gresham kör, azok a festőművészek, képzőművészek, modern festők, akik oda jártak rendszeresen, és megvitatták az aktuális művészeti kérdéseket, meg vagy akár pletykákat, de ott annak az alaksorában üzemelt Nagy Endre kabaréja, ahol irodalmi kabaré műsorok is voltak, és ahol írók is bedolgoztak, aztán később Békefi István kabaréja. Szóval az irodalom az inkább így jelent meg, meg hát azért egy-két íróhoz a bebe jár, de tudjuk, hogy Bartók Bélától kezdve nagyon sokan megfordultak ott, illetve fölötte működött egy klub, a tisztviselőknek a klubja, ahol szintén rendszeresek voltak az irodalmi estek, és ott például gyakran volt József Attilának, Kassák Lajosnak, tehát kifejezetten modern és egyébként baloldali gondolkodású íróknak estje, tehát az épület az át volt itatva az irodalommal.
Bucsinszki kávéház.
A Bucsinszki azért izgalmas, mert az egy kicsit olyan kávéház volt, ami kilógott a sorból. Kilógott a sorból, a berendezésével, ez nem egy ilyen bécsi vagy párizsi típusú Grand Café, hanem inkább egy amerikai típusú kávéház volt, piros, modern bútorokkal, extravagáns berendezéssel, de azért is volt különleges, mert tényleg hasonlított egy amerikai kávéházra abban is, hogy a tulajdonosi köre nem a szokásos pesti kávés társadalomból alakult ki, hanem valójában egy gangster. Bucsinszki Lajos volt a tulajdonosa, akinek a kezében a magyarországi legális, de főleg illegális szerencse játékbevételek folytak össze, meg némileg az illegális prostitúciója is. A hátsó termekben működött legális kártyaszalon, meg illegális kártyabarlang is, de az ország többi illegális kártyabarlangjainak a bevételét is itt mosták tisztára, és az idejáró írók, költők erről valószínűleg mit sem tudtak. Erről a helyről írta Nagy Lajos a Budapest Nagy Kávéház című regényét, ami bemutatja ezt a kávéházi világot. Ez egy tulajdonképpen olyan szociográfia, mint amit ő népi szociográfiaként megvalósított, tehát egy településről, amit le lehetett írni, azt leírta aztán egy kávéház néhány napjáról is, és ezen keresztül erről a pesti polgári világról, meg művészvilágról is mindent elmesélt, és aztán ez a kávéház adott otthon nagyon sok baloldali, meg modernista irodalmi társaságnak, és a háború után ez sem üzemelhetett tovább.
Kertész Imréhez két kávéházzal kapcsolatban is fűződik érdekes sztori, ez egyik a Simplon, a másik a Luxor.
Hát ebből a Luxor az, ami neki törzshelye volt. A Luxor az tulajdonképpen az egyetlen olyan kávéház, az egykori író vagy művész kávéházak közül, ami megmaradhatott kávéháznak. Ez ugye a mai Kizebak galéria helyén a Szent István körúton található. Ez volt a kezdet-kezdetétől Szomori Dezsőnek a törzshelye, aki ugye a Vix Színház házi szerzőjének számított, és hát nem csak ő, hanem tulajdonképpen a Vix Színház színműírói, rendezői, színészei is nagyon hamar birtokukba vették ezt a kávéházat, és ez valamilyen furcsa oknál fogva megmaradhatott kávéháznak a háború után is. És hát különböző időszakokban különböző írók ütötték itt fel a tanyájukat. A 60-as években például nagyon gyakran megfordult itt Kertész Imre is, vagy aztán átlógva a 70-es években, vagy Kardos G. György, vagy aztán hát a mai kortársaink közül az akkor még poétikusan ifjú Spíró György, szóval ott volt egy irodalmi vagy művészeti élet mindig. Ugye Kertész Imrét akkoriban, mint címűírót, sőt inkább ilyen bohózatírót tartották számon, aki a József Attila Színház számára gyártotta ezeket a könnyen befogadható színdarabokat, és egyszer csak eltűnt a kávéházból, és hát író barátai próbálták találgatni, hogy miért nem jár, és akkor valaki ott elárulta, hogy hát azért, mert hogy újabban filozófusokat olvas, és egy nagy regényre készül, amit Kardos G. György visszaemlékezésről tudjuk, hogy hát nem tudta mire vélni, azt mondta, hogy hát fölösleges ilyen dolgokat olvasni, hogyha el lehet jönni a Luxorba, és ott beszélgetni az asztaltársakkal. De aztán, amikor megszületett ez a regény, és aztán nagy nehezen meg is jelent, akkor szintén a Luxorban Kardos G. György mondta, hogy ezért egyszer Nobel-díjat kéne kapjon valaki, és hát ez az ezért egyszer aztán be is...
Ez a sorstalanság.
Igen, be is következett, és a másik anekdóta az a Simplonhoz kapcsolódik, ami ugye a mai Blaha Lujza térrel szemben a McDonald's étterem helyén üzemelt, és egyébként kezdet-kezdetén avantgárd költőknek is volt ez a törzshelye, Kassák Lajos például gyakran járt ide. És ez volt egyébként Kellér Andornak a törzshelye, és mindenkinek megvolt a székelnél, a törzsasztalnál, ki hova ülhet le, és a oda betévedő fiatal Kertész Imre, nem tudván, hogy ez Kellér Andornak a széke, leült, és ott azt mondták neki, hogy hát azért öcsi, vigyázz, ez nem akárkinek a széke, majd ide akkor üljél be, hogyha Nobel-díjat kapsz. Aztán nem tudjuk, hogy később beleült-e újra ebbe a székbe, már Nobel-díjasként, de ezek a kávéházak arra is jók voltak, hogy meg lehessen jósolni akár Nobel-díjat is.
Lehet, hogy a színpon akkor már nem létezett, amikor megkapta ezt a Nobel-díjat.
Valószínűleg nem, ott már gyors étterem volt akkor.
Tehát, hogy sokszor presszóvá tették a kávéházakat a szocializmusban, mert hogy azt gondolták, hogy kevésbé ártalmas ahhoz, hogy a szellem szabadon szárnyaljon. Mi a különbség a presszó meg a kávéház között? Ugyanabban a helységben vagyunk, ugyanúgy lehet kávét venni. Mégis mi a
különbség? Hát nagyon sok különbség van. Egyrészt ugye azért presszó, espresszó, mert gyors. Tehát az arra van kitalálva, hogy beüljön az ember, megígyon gyorsan egy kávét, és távozzon is. Tehát ott olyan hosszú-hosszú óráként üldögélő asztaltársaságokat nem láttak szívesen, és nem is erre volt kitalálva. A szolgáltatás minősége is más volt. Egy kávéház például akkor lehetett kávéház, hogyha ott biliárdasztal, meg egy csomó más facilitás rendelkezésre áll, ami a presszóban nyilvánvalóan nem. Illetőleg az információ. Tehát egy kávéházban az összes napi és heti lapot, magyar és külföldi lapot elolvashatták. A New Yorkban 400 különböző lapját. Egy presszóban meg hát jó, hogyha egy Népszabadság vagy Esti Hírlap jár, de főszabályként még az sem kellett. Tehát ez tényleg minimálisra csökkentette azt, hogy ott valamilyen polgári kultúra gyökeret verjen. De legalább működött, és hogyha valaki nagyon akart, akkor kicsit hunyorítva azért úgy érezhette magát, mint hogyha egy kávéházi asztalnál üldögélne. Tehát jobban jártak azok a kávéházak, amelyek presszóként még tovább pislákoltak, mint mondjuk a Palermóból lett brazil, vagy a Greshamből lett Gresham presszó, mint azok, amit cipőbolt alakítottak, mondjuk, mint a Hadikot, mert onnan aztán tényleg a kultúra szelleme eltávozott.
A rendszerváltással lezárult az a 200 év, amikor véget ért tulajdonképpen a kávéházi korszak, mert már nem volt rá szükség.
Mert megváltozott a társadalom, mert egy írónak már nem feltétlenül kellett ahhoz a kávéházba menni, hogy más írókkal találkozzon, mert otthon is már egy kicsit kényelmesebb volt, mert a polgári társadalom szövete sem állt úgy helyre, mint ahogy számítottak rá, és megváltoztak a szokások, meg egy csomó minden, és kiderült, hogy illúzió, hogy ez abban a formájában, ahogy létezett, újra tudjon éledni. Én nagyon nagy örömmel nézem ezokat az irodalmi kávéházakat, amelyek az elmúlt 10-15 évben megszülettek, én magam is művészeti vezetője vagyok a Magvető Kafénak, de ezek találkozó helyek ma már. Írók és olvasók találkozó helyek, rendezvények, könyvbemutatók, felolvasó estek, kis irodalmi színházi estek működnek, ami nagyon jó, de azért ez nem ugyanaz, mint ami előtte volt, és tulajdonképpen nem is érdemes arra törekedni, mert megváltozott a minket körülvevő világ, hogy ez ott újra tudna éledni.
A mai kávéház vendége Nyári Krisztián író, irodalmár és kommunikációs szakember volt, akivel az Itt kávéztak ők című kötete kapcsán beszélgettünk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 9...